Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni enni. Kihaló félben vannak a térképek és az úti könyvek. Azt próbáljuk megfejteni, hogy ma a totális internet kapcsolati rendszerben mekkora létjogosultságuk van ezeknek. Marton Jenővel, a Hibernia kiadó vezetőjével Buza Sándor beszélget.
Az a kérdés izgatott engem, illetőleg várom tőled ennek egy picit az elemzését, hogy akkor, amikor 20-25 évvel ezelőtt, és én emlékszem egy személyes sztorit, hadd meséljek el, én 2002-ben voltam először Amerikában motorozni. És akkor, amikor én elhatároztam, hogy oda el szeretnék menni, akkor konkrétan Magyarországon nem tudtam beszerezni egyetlen egy olyan útikönyvet, és egyetlen egy olyan térképet sem, amelyik nekem azt az útvonalat, amit én beterveztem magamnak, mutatta volna. És ez ugye 23 évvel ezelőtt volt. Kimentem Bécsbe, ott beültem Bécs legnagyobb útikönyvboltjába és térképboltjába, ahol egyébként mindent meg tudtam venni, a legkisebb léptéktől a legnagyobb léptékig fölszerelkeztem, hazajöttem, és én az íróasztalnál azoknak a segítségével konkrétan 100%-os pontossággal megterveztem egy hónapos motoros utat Amerikába, amire azóta is nagyon büszke vagyok, és ennek a létrejöttében akkor még a print segített. Most 2025-ben. Hol állunk? Hogy álltok?
Átalakul ez a piac is, mint olyan sok minden, tehát a technikai fejlődés rendkívül erősen befolyásolja ezt. Tehát ugye én is a könyvön, illetve a nyomtatott térképeken nőttem föl.
Ezt tehát a térképész végzettsége. Igen,
aztán meg a könyvkészítés is hozzátanultam. Nekem ugye a kézzelfogható dolgok a számítanak, tehát ugye általában nehezebb megfogni azt, amit én nem rendelek sose egy internetről, mert valahogy nekem kell, hogy megfogjam kézzel.
Hát mi vagyunk az a generáció, aki még szeretjük tapogatni, igen. És csak akkor hiszük el, hogy piros, hogyha látjuk, hogy piros, így szemünkkel.
Igen, igen, hát pontosan így van ez. Hát egyik szomorúságom az, hogy ez a piac úgy alakul át, hogy egy ilyen tulajdonképpen utolsó értékmentő gárdához tartozom én is, aki a ismeretterjesztés részeként a útikönyv kiadást és a tartalmakat hozzárakja, a térképekről nem is beszélve. Tehát az a térkép, amikor az ember gazdagon el tud tájékozódni, csak az elavul. Egy digitális térképet 5 percenként lehet frissíteni, vagy egy útikönyvet.
Igen, de ugye pont ez jutott eszembe, hogy nem csak a térkép avul el, hanem egy útikönyv is elavulhat, mert akkor, amikor egy útikönyv mondjuk ezelőtt 20 évvel elkészült, bár ugye te mondtad éppen, mielőtt bejöttünk, hogy a Kölni Dóm az nem megy el a helyéről, mert az ott marad, tehát az viszont azóta azok a kis pici apró nüanszok, ami az ember utazásához, tervezéséhez fontos legyen, azokat mindig újra ki kéne adni. Erre pedig nincs pénz és
igen,
lehetőség.
És ráadásul így folyamatában alakul át az egész, tehát most már nem annyira úti könyvekre, hanem úti és élménykönyvekre van szükség. Tehát nagyon sokan szeretik azt, hogyha személyesen megélt úti kalandokatról beszélnek, mert az mégis közelebb hozza a húsvér ember, ez ugye azt nem csak egy leírt valami, és hát bizony egyre kevesebben érdeklődnek az olyan, mint templomok iránt, meg egyebek iránt, sokkal inkább a élmények, tehát legyen az akármilyen extrém sport, vagy éppen mondjuk a kalandparkok, akkor akvaparkok, minden, ami jobban érdekli most már, főleg a fiatalabb generációkat.
Keresett téged meg már egyáltalán influencer azzal, hogy Jenő, az az ötletem, hogy adjunk ki egy könyvet.
Nem. Nem, sajnos nem. Hát nem tudom, hogy néz neki különben, szóval nehéz lenne ezt a kétfajta minőséget összegyúrni, mert vannak azért, általam is ismerik ilyen vloggereket, akik csinálnak ilyet, utaztam is velük együtt. Hát nagyon más szeretnének, mint én.
Igen, de ugye annak idején emlékszem rá, amikor megjelent az az első könyv, amelyiket, ha olvastad, belelapoztál, akkor QR-kódok voltak a bizonyos helyeken, és a QR-kódhoz oda tartottad a telefonodat. Azt hiszem, ez például a Horn Gyula életét feldolgozó könyvből. Ha oda tartottad a QR-kódhoz a telefonodat, akkor az aktuális, mondjuk tévéhíradó részletet meg tudtad nézni. Tehát ennek egy olyan hibrid verziója is már szerintem szerkeszthető és elérhető, ami egy picit ezt a kettőt össze tudja hozni. De hát végül is most ebben a pillanatban az influencereknek nem az a legfontosabb, hogy print alapon kiadjanak valamit. Akkor például, amit most a kezembe tartok, hogy Varázslatos Etiópia Nem jártam még Etiópiában. Jártál te?
Én is jártam.
De mind a ketten elhiszük, hogy varázslatos. Afrikában már jártunk, én is jártam, sok helyen jártam, el tudom hinni, hogy Etiópia varázslatos hely. De ráadásul a geográfus szemmel, tehát ebbe, hogyha átlapoztam, több követ láttam, és lefényképezett gyűrődéseket, mint egyébként történeti hivatkozásokat. Ezt most, tehát hány ember fogja ezt megvenni, vagy van arról egy statisztikát, hogy ez hogy?
Hát bízom benne, ez az egyetlen elérhető mű Etiópiáról, és tényleg egy különleges ország, majd mindjárt mondom is, hogy miért. Ezt szerintem sokan fogják, bízom benne majd egy második kiadásban, esetleg felfrissítésben. Egyébként ebben a kötetben is vannak QR kódos elérhetőségek, amiket maga a szerző készített kisfilmek, meg egyebek, amik megtámogatják pont azt a mondandót, hiszen ott van, és ott látja az ember.
Itt van, igen, tessék.
Igen, többféle van benne, pár tucat, és tényleg egészen más, hogy látunk egy képet, hogy ott vihognak a kisgyerekek, vagy pedig körbe rohannak bennünket, és kérnek tollat mondjuk, vagy bármit, vagy a cipőnket elkérnék. Úgyhogy ezt támogatja ez az egész dolog. Hát egyébként meg Etiópia azért különleges, mert hát sokáig egyetlen keresztény ország volt ugye Afrikában, nyilván a gyarmatosítások előtt, és igazából nem is nagyon tudták elfoglalni, kicsit olyan, mint Afganisztán Ázsiában, hogy hiába próbálták meg a muszlimok, később aztán az olaszok, hát az olaszok mondjuk 7-8 évre el tudták foglalni a első világháború előtt, de hát ugye aztán ez csak egy átmeneti korszak volt, és hát ugye körülbelül, mint Örményország, olyan régóta keresztény, kopt keresztény ország.
Ugye ez Etiópia, Afrikának az északi részén van, a jobb oldalt.
Igen.
Északkeleti részén, ahogyha valaki el akarja képzelni azt, hogy hova helyezze el ezt az országot. Ebből, tehát ilyen sorozatot még adsz ki?
Ezt vagy előre ez egy sorozat? Nem. Hát ez egy különleges, megkeresett minket a szerző, egy kereskedőn keresztül, hogy szeretnék kiadni. Volt már ennek egy első kiadása 12 évvel ezelőtt, de hát aztán utána ez nem folytatódott, és akkor szerette volna folytatni, hiszen bizonyos okok miatt végegyszer visszament a barátaival Etiópiába. Az elsőnél volt az, hogy néhány társukat lelőtték. Afar gerillák, és emléktáblát akartak neki állítani, és hát ugye ez megtörtént, úgyhogy, és egy egészen más országot talált ott. Most mondanom kell azt, amikor elkezdtem Etióp után érdeklődni, akkor ugye Abebe Bikilát, a maratonfutót, aki mezőt lefutotta végig a távot, illetve Haile Selassie, a császárt, a négust ismerhettük, de akkor még kb. 20 millió lakosa volt csak az országnak. Most már ennek a hétszerese lesz nem sokára. Tehát 140 millió felé közelít. Évente 2 millióval szaporodik a lakosság. Egészen döbbenetes, hogy mivel tudják őket etetni, víz az lenne, de meg kellene fogni, tehát most építenek egy óriási gátat a Kék Nílusson, amivel balhé is van a többi országgal kapcsolatban, mert rengeteg eső esik, tehát Magyarországon 3-4-szer nagyobb esik az Etióp magasföldön, tehát amilyen 2000 fölött
van. Arról van tudomásod, hogy mondjuk szervezett úton el lehet jutni Etiópiába? Mert bocsánat, amíg válaszolsz rá, ugye az ma már teljesen normális, hogy mindenhol vannak olyan kalandorok, akik elindulnak hátizsákkal, gyalog, biciklivel, vagy éppen ahogy akarnak. Aztán ők ezt meg is jelenítik, tehát az élményeiket megírják, vagy filmezik, vagy valamilyen módon megörökítik, de például be lehet ma fizetni?
Szerveznek kisebb irodák utat szerveznek oda. Hát ezek ilyen 10-12 fős csoportok lehetnek legfeljebb, de az a furcsa dolog, hogy a külügyminisztérium honlapján a utazásra nem ajánlott országok közé sorolták, mert hogy vannak bizonyos területek, ahol ugye problémák vannak, meg gerillák vannak, de gondoljunk csak bele, hogy a 90-es évek elejéig, amíg békét nem kötöttek Észak-Írországba, utaztunk mi azért Nagy-Britániába. Igen. Hiába volt egy ország, bizonyos területekre nem ment az ember.
Hát itt ugye a Szomália közelsége különös tekintettel. Igen. Az, amelyik ott van, de hát a külügyminisztériumnak az a feladata, hogy határozottan. Igen. Adjon meg valamit, és mindenki saját felelősségére hagyatkozva el tudja dönteni, hogy megy vagy nem megy. Picit még ugorjunk vissza ehhez a problémás időszakhoz, ami most a ti szakmátokat jelenti. Egyébként mi avul el hamarabb, a térkép vagy az útikönyv? Gondolom a térkép.
Igen, abban sokszor olyan tartalom van, ami napra késznek kellene lennie. Tehát, hogyha épül egy új autópályaszakasz például, vagy lezárnak valamit, vagy egyebeket, ugye, hát ez ugye átsorolást igényelne. Ezért is írják például a német térképészek a térképeikre, nem megjelenés időt, hanem kifutási időt, Laufzeitot írnak rá. Tehát azt mondják, hogy 6 évig vállaljuk, hogy körülbelül jó lesz, aztán utána vegyél egy újabbat.
Igen, de hát ugye ezek a térképek már nem tartalmazzák azokat az up-to-date adatokat, amiket mondjuk egy telefonapplikációval meg tudunk
így
oldani.
Igaz, igen.
Hol van rendőr például, milyen forgalmas az út, hol lehet kerülni. Akkor egyébként, amikor én el szoktam menni motorozni a világnak olyan pontjára, amiről én azt gondolom, hogy talán nincs olyan internet kapcsolat, vagy nem annyira közel, akkor mindig viszünk magunkkal print térképet. Azokat pedig általában akkor veszük elő, mikor valami olyan kis nagyon érdekes útvonalat keresünk, amit mondjuk akár egy applikációban nem is tudunk föllelni. Ugye ezek a semmibe vezető utak, amire néha fölmerészkedünk. Ezekre egyébként még mindig jók ezek a térképek.
Igen, hát egy példát szoktam ilyenkor mondani, például, hogy Bulgáriát, hogy Szófiából a tengerpartra háromféle úton tudunk lemenni. Most már döntő részt autópályán, le is vezetnek bennünket rendesen, de nincs rajta a javasolt útvonalban az, hogy 5 kilométer letűnünk jobbra vagy balra, csodálatos és régi falut találunk éppen, vagy valami olyan műemléket, amiről nem tudunk. Tehát ezt nem adja meg a modern, hogy is irányított térkép.
Hát ugye ez is attól függ, hogy ki milyen indítatással megy utazni. Mert aki azzal az indítatással megy utazni, mondjuk Etiópiába, hogy ő egyébként szeretné megtudni azokat a függöny mögött lévő dolgokat is, amik nem mindennaposak, akkor ők azért belássák magukat, mert utazó és utazó között különbség van.
Igen.
De hát ugye ezekből is egyre kevesebb van. Hány térképbolt működik ma még Budapesten?
Összesen 2 működik az egész országban.
És tehát a fénykorban?
Hát a fénykorban volt 8-10 is. Volt, hogy 8-10 is, és ez a kettő megnőtt a forgalma, mert az emberek egy jó része szeretnék
valahova
megnézni.
Valahova azért el kell menni.
Hát most látok egy térképborítót, vagy egy részletet, akkor nem tudom megítélni. Hát van, ki akarja teríteni az ember, és akkor azt mondja, hogy na igen, ez megfelelő sűrűségi, és akkor ezt elviszem, vagy nem. Tehát bele kell nézni ezekbe. Tehát ez nem olyan, hogy fölveszem a 36-os ruhát, aztán valószínűleg jó lesz.
Egyébként arra van rálátásod, hogy a világon melyik a legnagyobb útikönyv vagy térkép megjelenítő cég?
Hát ez is átalakul sajnos, tehát útikönyvben a Lonely Planet azt hiszem az a legnépszerűbb, de hát ugye sok százmillió ember beszéli az angolt, tehát nem csak anyanyelvként, hanem tanult nyelvként.
Igen, de
is.
Bocsáss meg, a Lonely Planet abból a szempontból nagyon aktív, hogy ők minden évben kiadják azt, hogy mik a következő év kedvenc úti céljai, tehát ők nagyon nagy kutatásokat hajtanak végre, visszalőnek, előrelőnek, tehát a Lonely Planet az bár printben nagyon erős, valószínű, hogy azért a elektronikusságban is nagyon erős tud lenni.
Érdekes módon például, hogyha megjelenik egy új kiadás, akkor a legalábbis Európában a régebbi kiadást vissza kell vonni, de hát nem várják vissza, hogy visszaküldjenek sok tonna könyvet. Le kell vágni a borítót, és úgy már eladhatják néhány száz forintért például a régebbi kiadást. Ez ilyen érdekes. Tehát, hogy ennyire védik azt, hogy az új tartalmat akkor tessék megkeresni.
Hát nem gondoltam volna, hogy akkor így frissítik ezt az egész portfóliójukat.
Igen, de nem gyűjtik vissza egészet, csak a borítókat gyűjtik vissza.
És térképek szempontjából?
Hát mindig is a német térképek voltak a legrészletesebbek, a sok kiadó működött. Annak is egy része már összeolvadt, beolvadt, tehát ott is átalakulás megy. Általában ugye a nagyhal megeszi a kishalat, ott is ott működik. Itt Magyarországon végtelen vergődés van, tehát ilyen utóvétharcok folynak szinte a térkép készítésben. Néhány cég készít még térképet Magyarországon. Volt olyan pályázat, hogy arra kértek meg a lejáratot egy-két nap, hogy szerezzek valaki még céget, mert nem találtak az egész országban 3 olyan céget, aki indulhatott volna a közbeszerzésen például. Ennyire szomorú a helyzet.
Amikor készültem a beszélgetésre, akkor emeltem a polcról pont a te kiadványodat, a Sörmentén címűt, amelyik ugye Csehországot mutatja be, és azt is megnéztem, az is 22 évvel ezelőtti kiadás volt.
Hát négy kötetem jelent meg, tehát aminek egy része
Mindegyik megújulása volt?
Tehát a kötelezően, tehát olyan 15-20 mindegyikben benne van, hiszen egy Uflekút azt nem szabad kihagyni például.
De az mindegyikben benne is van.
De mindegyikben van újabb, igen. És ott is változnak, bezárnak, újak nyílnak. Főzdéknyilag volt, hogy alig volt főzde Prágában, már kis főzde, most már ott is elszaporodtak. Hát amikor csináltuk például a Sörmentén Csehországot, volt 108 főzde az egész országban, most már 600 fölött van a számuk. De követhetetlen. Tehát az, hogy régen egy sörgyár csinált egy évben 4 féle sört, és akkor nagyjából ez volt 50-60-80 évig, most már egy évente 6 új sört hoz ki minden sörfőzde. Tehát egyszerűen már megjegyezhetetlen. Nagyon fantáziadús borítókkal, meg ízvilággal, meg egyebek most már tényleg mindenféle ízben, már csak kolbászos sör nincsen, de minden van már.
Egyébként, hogyha valaki útikönyvet keres, akkor mik a fő szempontok, hogy mi alapján választ útikönyvet?
Szerintem ott a külső, tehát a borító, illetve hogy mennyi fénykép van benne. Az emberek sokszor abban hisznek, hogy egy, meg én is, hogy 2-3 fotó többet mond, mint 60 mondat helyenként. Mert mégiscsak az emberek nagy része vizuális, ugye, és akkor megnézi azt, és hát ilyen szempontból nem szeretik azokat a könyveket, amiben nagyon sok étterem, meg szálloda cím van, mert az úgyis újra kell gombolni azt a kabátot, tehát azok feleslegeseknek ítélik. Tehát inkább beszélni arról, hogy milyen élmények érhetik meg, hogyha kimennek Lisszabon külsőre, vagy épp elmennek az óceán
partjára. Igen, csak ugye ez, az a baj, hogy ezek is állandóan változnak. Tehát elképzelhető, hogy a jövőre már azok az élmények nem lesznek, vagy azokat fölturbózzák, akkor jön egy következő, de az, egy útikönyvet szerintem még mindig azért csak a saját fejemből beszélhetek. Egy útikönyvet azért veszek meg, mert szükségem van azokra a történelmi hagyományokra, amik egyébként ott vannak, le vannak írva, hanyadik pápa, mit csinált, hova ment, mit nézett meg, le van fényképezve, millió dolog. Az újdonságokat pedig talán nem is lehetne számon kérni, hogy ezeket mindig kövessék.
Hát nem lehet, viszont, ahogy előbb utaltál Etiópiánál, hogy mennyi sok tájkép van benne, meg kő van meg benne, hát erről aztán végképp nehezen lehet tudni ott a helyszínen, vagy előre. Meg lehet nézni ezeket is, de mégis azért, hogy egy geográfus közérthető nyelven beszél ezekről, tehát a Szilesi Péter barátunk tényleg úgy adja elő olvasmányos formában nem csak a kalandjait, hanem az, hogy a Lalibela templom, amit ugye a sziklába váltak, de úgy, hogy a felszín alá vésték be, felülről építették az egészet, hát ezt nehéz megmagyarázni, hogy milyen kőzetből. Tudni kell, az, hogy ez egy vulkáni tufa, amit könnyű faragni, hasonló, mint Örményországban.
Kinek ajánlod ezt a könyvet? Aki el akar menni Etiópiát, vagy egy picit megnézni.
Igen, de érdekes módon, tehát, hogy én is, amikor végigolvastam, nagyon sok olyan élményt találtam benne, amit egyrészt nem tudtam, és érdekel. Tehát itt olyanoknak ajánlom, akik nyitottak a világra, érdekelnek a kalandok, és tényleg egy egészen más kultúra az, amiben beleütközik ott az ember. Tehát mind, akár az ételekben, tehát, hogy olyan ételek. Van egy Lalibela nevezett étterem is Budapesten. Itt láttam is ott a metró mellett, de csak egy büfé, ahol etióp ételeket is lehet kóstolni. Tehát az egy külön élmény, mert hát ezt meg kell kóstolni, ezt nem lehet megúszni.
Egyébként ezzel a QR-kóddal kombinált könyvvel ez az első ilyen kiadványod?
Volt már korábban kísérletünk erre, de nem tudtuk ellátni a QR-kód mögötti területet, hogy így mondjam. Tehát nem volt rá energiánk.
Viszont ez tökéletesen működhet.
Ez most működik, igen, tehát ki lehet próbálni.
Mind dolgozol, vagy mit fogsz kiadni legközelebb? Mi lesz a következő?
Hát igazság szerint nekem olyan vágyaim vannak, hogy nem egy 38.
Hát fiatal ember vagy még.
Igen. Egy 38. Párizs vagy Róma könyvet csinálják, hanem olyat, amit előttem nem nagyon csinált senki. Tehát így került sor tavaly a első Szilézia úti könyvre, amit még magyarul sose jelent meg, de most szeretnék egy Szlavóniát, tehát a Horvátországnak a Dráva és a Száva közötti területét megcsinálni, vagy a Lublin környéke, ami még szintén sosem volt. Tehát ilyen különlegességek, ahol el lehet jutni, tök jó lehet, meg lehet találni a kastélyokat, a természetvédelmi területeket, minden, és mégis izgalmasak, tehát adnak újat a világnak.
De ehhez neked föl kell kutatni azokat az utazókat, akik ezt nagyon jól ismerik, aztán utána le akarják ezt írni,
amikről most
vagy
beszéltem,
ez a saját tolból?
Igen, ezek általában olyanok, hogy persze, hát nyilván Etiópiánál föl kell kutatni, vagy Borneónál, de ezeknél hát el lehet menni könnyen, Lublinba is, meg Szlavóniába is el lehet menni.
Marton Jenővel, a Hibernia kiadó vezetőjével Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán a következő megálló egy koncert, maradjanak velünk itt a Trend